Kedves hallgatom! A teremtési kezdeten kívül van egy másik kezdet is, amelyet Isten igéjében találunk. Ez János evangéliuma első versében így van leírva. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Aztán hozzáteszi. Ő kezdetben az Istennél volt. Majd a teremtés cselekményével folytatja. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Menj vissza, amennyire csak akarsz, a teremtés előtti időbe, vissza évmilliárdok és épp trilliók múltjába, és az örökké valóságból jön feléd az Úr Jézus Krisztus. Ő már ott volt a múltban, ő az öregkorú. Figyeld meg, hogy János mit ír. Kezdetben volt, nem jelen időben, az ige. Más szóval ez olyan kezdet, amelynek még csak kezdete sincs, mert neki nincs kezdete. Kezdetben volt az ige. Ez azt jelenti, hogy visszamehetsz a múltba, ameddig akarsz, bárhol lecövekelhetsz, és Krisztus jön elő az örökké valóságból, hogy találkozzék veled. Ez nagy kérdés. Nagyobb, mint amit kicsiny elménkkel képesek vagyunk fölfogni. Nem tudom megragadni ennek végtelenségét, amíg János evangéliuma első részének 14. verséhez nem érkezem. Az ige testé lett. Ez elvisz engem Betlehembe, ahol ő született, és az időponttól kezdve fölfogom, hogy mi történt. A harmadik kezdetről János első levele első részének első versében van szó, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, ami arra az időre mutat, amikor Betlehemben Krisztus eljött a világba. Amikor mintegy 30 éves lett, János megismerkedett vele. János és testvére, Jakab, meglátta őt Jeruzsálemben. Később apjukkal együtt éppen javították hálóikat, amikor Jézus odament hozzájuk, és elhívta őket a követésére. Azonnal elhagyták apjukat, valószínűleg egy jómódú halászembert, a napszámosokkal együtt, és követték Jézust. János azt mondja, hogy most Jézusról akar beszélni, és hirdeti, hogy Jézus teljesen valóságos személy. Hallottuk a fülünk kapuján át. Láttuk a szemünk kapuján át. Megfigyeltük, szó szerint élesen ránéztünk. Kezünkkel is megtapintottuk. János természetesen Jézus testet öltéséről és a vele való kapcsolatáról beszél, amikor Jézus e földön volt. Amit hallottunk, János nem a véleményéről és feltevéseiről csebeg. Tényleg fogadja el azt, hogy hallotta az Úr Jézust, hallotta hangját, és amikor őt figyelte, akkor Istent hallgatta, amit szemünkkel láttunk. Az apostolok nem csak hallották beszédét, hanem látták is őt a saját szemükkel. Korunkban nem láthatjuk őt fizikai szemünkkel, de láthatjuk őt a hit szemével. Péter mondta, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Péter első levele, első rész, 8. vers. Az Úr Jézus ezt mondta Tamásnak, aki nem tudta elhinni, hogy feltámadt, amíg nem láthatta és nem érinthette őt. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. János evangéliuma, 20. rész, 29. vers. Napjainkban hitben járunk, és az Úr Jézus Krisztus valóságossá válhat nekünk éppen úgy, mint ahogy Tamás előtt valósággá lett, ahogy az énekíró kifejezte. Ő gyöngéden megsegít, és mindig elérhető. A hitnek van olajfák hegye, és a szeretetnek Galileája. Amit megfigyeltünk. A megfigyelni szó a görög theomai szóból ered, ami alapja a színház szónak. Ez azt jelenti, hogy élesen szemlélni. A színház az a hely, ahol leül az ember és figyel, nem csak futólag pillant meg valamit, hanem élesen rámered, órákon át állandóan figyel. János azt mondja, hogy 3 éven át figyelték Jézust. János ezt írta. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. János evangéliuma, 3. rész, 14. vers. A pusztai menetelés alatt azoknak az embereknek, akiket megmartak a kígyók, gyógyulásuk érdekében föl kellett tekinteniük egy részkígyóra, amelyet póznára helyeztek. János ezt az Úr Jézusra alkalmazza, és azt mondja, hogy most már ő rá kell tekintenünk hittel az üdvösségünk érdekében. Miután ezt megtettük, figyelnünk kell őt továbbra is, és ugyanezt tesszük ebben a levélben. Az ő rá tekintés megvált. Az ő szemlélése megszentel. János ezt írta evangéliumában. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, 1. rész, 14. vers. Sokunknak szükségünk van arra, hogy ne csupán nézzük őt az üdvösségünk érdekében. Nekünk időt kell töltenünk azzal, hogy szemléljük őt a hit tekintetével. Kezünkkel is megtapintottunk. János azt mondja, hogy nem csak szemlélték őt a távolból, meg is érintették. János az ő keblére hajolt a felső szobában. Amikor övéivel találkozott a feltámadás után, ezt mondta. Nézzétek meg kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Lukács evangéliuma, 24. rész, 39. és 40. vers. Dr. G. Campbell Morgan azt az álláspontot vallotta, hogy amikor az Úr Jézus felmutatta kezét Tamásnak és a többi tanítványnak, akkor annyira meghatódtak, hogy nem érintették meg. Ehelyett az iránta való tiszteletből lehajoltak előtte. Ezt természetesen nekünk is így kell tennünk. De János értésünkre adja, hogy ő megérintette az Urat. Ezen a helyen nem értek egyet Dr. Morgannal, és nem értek vele egyet néhány más magyarázatában sem. Mégsem mernék egy olyan tekintélyes emberrel újat húzni, ha csak nincs rá megfelelő okom. Amikor azonban János azt mondja, hogy megtapintották őt, azt hiszem, hogy megérintették kezét, ujjait és körmeit, ami meggyőzte őket arról, hogy ő valóban ember volt, mert az ige testé lett, és Isten megjelent testben. Pál halála után, körülbelül Krisztus után 67-ben egy eretnekség keletkezett az egyházban, amit gnoszticizmusnak neveztek. A gnoszticizmus az ellentétje az agnoszticizmusnak. Az agnoszticizmus azt vallja, hogy Isten lénye ismeretlen, és valószínűleg megismerhetetlen. Sok agnosztikus van egyetemeinken és szemináriumainkban, ahogy te is tudod. Charles Spurgeon szokta mondani, hogy az agnosztikus szó csak görög fordítása a latin ignoramus szónak. Tehát az agnosztikus valójában csak ezt mondhatja. Nem hiszek a Bibliának, mert ignoramus vagyok. Ez azt jelenti, hogy tudatlan vagyok. Az agnosztikus így szól. Nem tudom. agnosztikus ezt hirdeti. Én ismerem. Agnosztikusok csoportja az egyházon belül azt hirdette, hogy magasabb rendű ismeretük van, mint az egyszerű keresztényeknek. Magukat szuperérett szenteknek nevezték, mintha többet tudtak volna, mint bárki más. Agnosztikusok eléggé új elképzelésekkel álltak elő, amelyekkel már részletesen foglalkoztam a bevezetésben. Egyik eretnek tanításuk szerint Jézus csupán ember volt, amikor megszületett. Születésének idején olyan volt, mint bárki más, de megkeresztelésekor Krisztus leszállt rá, és amikor a kereszten függött, Krisztus elhagyta őt. János nem bizonytalan fogalmakban utasítja el ezt a tanítást, amikor evangéliumában így ír. Az ige testé lett. Itt az első levelében hangsúlyosan jelenti ki, hogy miután Jézus visszajött a halálból, még mindig ember volt. János mondja, megtapintottuk, még mindig húsból és csontokból állt. Láthatod, János nem elméletről beszél. Ő egy olyan személyről beszél, akit hallott, látott és megérintett. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. János első levele, első rész, második vers. Mert megjelent az élet, vagyis az élet ott került nyilvánosságra, ahol az emberek megláthatták őt. János az élet igéjéről, az Úr Jézus Krisztusról beszélt, ahogy majd látni fogjuk a következő versben. Egy alkalommal, miután befejeztem prédikációmat, egy okosnak mondható ember jött oda hozzám ezzel a kérdéssel. Ön az örök életről beszélt. Mi az örök élet? Szeretném megismerni az örök életet. Én ezt a verset olvastam föl neki. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Aztán ezt mondtam neki, az örök élet, amiről János beszél, nem más, mint Jézus Krisztus. Ha definíciót akar, akkor az örök élet egy személy, és ez a személy Krisztus. Ez annyira egyszerű, hogy még ön is fölfoghatja. Vagy az öné Krisztus, vagy nem az öné. Vagy bízik Krisztusban, vagy nem bízik benne. Ha bízik Krisztusban, akkor örök élete van. Ha nem bízik Krisztusban, nincs örök élete. Most, mivel ő az örök élet, megkérdezem, hogy van-e örök élete? Hátat fordított, és elment anélkül, hogy válaszolt volna, ami azt bizonyította, hogy nem volt örök élete, és nem akarta tovább vizsgálni ezt a kérdést. Most János valami nagyon csodálatosat mond. Közli velünk, hogy közösségünk lehet Istennel. Az előttünk levő egyik legdicsőségesebb kilátás az, hogy közösségben lehetünk Istennel. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. János első levele, első rész, harmadik vers. Amit tehát láttunk és hallottunk. Ezúttal harmadszor mondja ezt, és kell, hogy ez áthassa a lelkiismeretünket. János, miért ismételed ezt? Hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Azt mondja, hogy a hívőknek közösségük lehet egymással. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Hogyan lehet közösségünk Istennel? Ez elég nagy kérdés. Isten szent. Az ember szentségtelen. Hogyan lehet ezt a nagy távolságot áthidalni? Hogyan jöhet kapcsolatba Isten és az ember? Vagy ahogy Ámosz megfogalmazta, járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ámosz könyve, 3. rész, 3. vers. Hogyan lehet egyáltalán közösségünk Istennel? Hogy leküzdjük ezt a látszólag áthághatatlan akadályt, János 3 módszert ad elénk. Ezek közül 2 ember által követett módszer, és nem válik be. A másik Isten módszere, és az az egyetlen, ami beválik. Mielőtt ezzel foglalkoznánk, hadd mondjak egy szót a közösség kifejezésről. A közösség a görögben koinónia, és azt jelenti, hogy közös érték, vagy megosztott kincs. A keresztény közösség azt jelenti, hogy közösen gyönyörködünk Krisztus értékeiben. Ehhez ismernünk kell az Úr Jézust, nem csak tudnunk kell felőle, hanem úgy kell ismernünk, mint személyes megváltónkat. Korunkban elveszítettük a közösség kifejezés valódi értelmét. Hadd adjak egy példát ennek ismertetésére. Jó néhány évvel ezelőtt elmentem egy klubba, és ott előadást tartottam. Egy csodálatos orvos volt a program elnöke, és azt mondta, hogy évente egyszer el tud engem hívni, tehát meghívott karácsonyra vagy húsvétra, és előadásra kért fel. Próbáltam eleget tenni kérésének, és mivel többé nem ő a program elnöke, most már nem hívnak vissza. Valamit észrevettem ott, ahol az a klub összejött. A fölemelt szónoki emelvény fölött volt egy nagy zászló ezekkel a szavakkal. Kedvesség, kenyér, közösség. Az ennivalóval nem nagyon lehetett dicsekedni. Csirke volt golyó nagyságú borsókkal. A kedvesség eléggé kényszeredetnek tűnt. A közösség abból állt, hogy megveregették egymás vállát, és ezt mondták, Szervusz Vili, hogy megy az üzlet? Vagy pedig ezt kérdezték, hogy van a feleséged? Aztán egy kis éneket énekeltek közösen. Ez alkotta a közösséggel kapcsolatos fölfogásukat. A közösség keresztény mai gyakorlata nem sokkal tér el ettől. Amikor bejelentik a gyülekezeti szeretett vendégséget, akkor csak nem bizonyos, hogy sürgetnek minket arra, hogy menjünk el enni-inni, és ápoljuk a közösséget. Mit értenek közösségen? Azt értik, hogy a fehér asztal körül találkozunk, beszélgetünk egymással. Most hadd illusztráljam azt, hogy egy helyen miként alkalmazzák helyesen a közösség kifejezést. Megnyertem azt a kiváltságot, hogy elmehettem az egyik világhírű egyetemre, mint turista, és láttam a nevezetességeket és az egyetemet alkotó épületkomplexumot. Egy olyan egyetemet látogattam meg, amely Shakespeare munkáira specializálta magát. Most tegyük föl, hogy mindent meg akarsz ismerni Shakespeare-ről, mert ezt a különös témát akarod tanítani. Elmész te is arra az egyetemre, rendszeresen jársz abba az iskolába, ahol erre a témára irányítják figyelmedet. Amikor ebédelsz, akkor leülsz egy asztalhoz, és ott találkozol másokkal, akik szintén Shakespeare-t tanulmányozzák. Majd találkozol a professzorokkal, akik az oktatást végzik. Hallod mindnyájukat, amint Shakespeare íróról beszélnek úgy, ahogy még sohasem hallottad azelőtt. Például a Rómeó és Júlia színdarabban a legtöbben azt gondolják, hogy Júlia volt az egyetlen lány, akinek Rómeó udvarolt. Megdöbbenéssel jössz rá, hogy amikor ezt mondja, az én szerelmemnél drágábbat. A mindent látó nap még sohasem pillantotta meg hasonmását, amióta a világ fennáll. Az a szeszélyes Rómeó még ekkor is egy másik leányról beszél. Sokat megismerhetsz, ami rádöbbent arra a tényre, hogy még sokat kell megtanulnod Shakespeare felől. Tehát elkezdett tanulmányozni a világhírű írót. Leszeded a könyveket a könyvtár polcairól, és eljársz az órákra. Miután 2-3 éven át jársz az egyetemre, akkor már te is odatartozónak érzed magad. Aztán, amikor bemész, és leülsz az asztal mellett a többi diákkal és professzorral, azonnal csatlakozol hozzájuk, amint beszélgetnek Shakespeare szonettjeiről. Közösséged van velük, és együtt beszélgettek Shakespeare-ről. A hívők közössége azt jelenti, hogy összejövünk és Krisztusról beszélgetünk. Megismerjük még jobban az Úr Jézus Krisztust és az ő igéjét. Ez a fajta közösség az, amiről János is szól ezekkel a szavakkal. Hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. János első levele, első rész, negyedik vers. Ez az a másik ok, amiért János apostol ezt a levelet írja, hogy örömünk teljes legyen. Milyen csodálatos az öröm! Nem csak egy kis öröm, hanem nagy öröm, mert közösségben lehetünk egymással. A koinónia olykor közösségi cselekedetre utal. A közösségi istentisztelet a gyülekezetben közösségi cselekedet. Az adakozás is közösségi cselekedet, és az imádkozás szintén közösségi cselekedet. De ebben a fejezetben János a közösség megtapasztalásáról beszél, amire Pál is gondolt, amikor ezeket írta, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. A prédikálás végső célja az, hogy bűnvallás és megtérés által a férfiak és nők üdvösséget nyerjenek, és nagy örömmel teljék meg a szívük, mint ahogy az etiópiai eunuchal is történt, aki Fülöp segítségével megismerte Krisztust, de nem azzal ment tovább, hogy dicsekedett, milyen nagy prédikátor az a Fülöp, hanem tovább ment az útján örömmel. Miért? Mert megismerte Krisztust. János levelének a célja az, hogy közösen részesedjünk Krisztus áldásaiban, és hogy Isten lelke tegye valóságossá az Úr Jézus és az Atyát olyan módon, hogy örömteljes közösségünk legyen egymással. Imádkozzunk! Uram, köszönöm neked ezt az örömteljes közösséget, amit tőled kaptam, és megoszthatok testvéreimmel. Ámen.